Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Imádkozzunk. Uram, olyan sokszor tapasztaltam, hogy megszólított a Te élő igéd, szavad, de sokszor volt, hogy becsuktam a fülemet, hogy valami gátolt abban, hogy megértsem a Te akaratodat. A bűn akadályozott abban, hogy lássalak és értselek. Köszönöm, hogy most a Te lelked munkálkodik közöttünk, hogy kinyíljon a szívünk feléd, kinyíljon az értelmünk, és meghalljuk, hogy mi az a személyes szó, amit nekünk akarsz mondani ezen az estén. Amen. Vegyük elő a Bibliánkat, és keressük ki a János evangéliumának 3. fejezetét. Ha esetleg most nincs kézben, akkor javaslom, hogy hozzátok magatokkal mindig a Bibliátokat, most már nem menjetek le a szobába. Ha esetleg valakinek nincs kéznél, akkor pedig figyelje nagyon, figyelmesen a felolvasott ige szakaszt. János evangéliumának a 3. fejezete lesz egész hétvégén az igénk, annak bizonyos szakaszait fogjuk olvasni, nem mindig sorba, hogy ahhoz a kérdéshez, ami éppen az adott témánk, megtaláljuk a választ. Most akkor a János evangélium a 3. fejezet első 2 versét fogom olvasni, és utána pedig a 10-től a 12-ig. Így hangzik Isten igéje. A farizeusok között volt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. Eljött Jézushoz éjjel, és azt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, csak ha az Isten van vele. És a 10. verstől a 12-ig. Jézus így felelt: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat? Bizony, mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket nem fogadjátok el. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, hogyan hisztek majd, ha a mennyeiekről szólok? A mai esti kérdésünk az, hogy mit mond a Szentírás, a Biblia, mit mond Isten igéje az emberről. És itt látunk egy embert, Nikodémust, és nézzük meg azt, hogy mit tudunk meg erről az emberről, és nem titkolt szándékom az, hogy arról is kicsit beszéljek, és együtt gondolkodjunk, hogy mit mond ez az ige, és az Isten igéje rólad és rólam. Hogyan lát minket? Mit mond az ige az emberről? Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy milyen vagyok én, vagy ki vagyok én. Ki vagyok én valójában? És erre a kérdésre 3 választ adtam, vagy adok. Az első, hogy milyennek látnak engem az emberek, vagy téged az emberek. Ez egy külső kép. Milyen az a külső kép, ami rólad van, akár benned van, és másokban rólad. Aztán a második, hogy milyennek látom én önmagamat. Milyen az a belső kép, amilyennek én magamat látom. Belülről, úgy, ahogy senki más engem nem láthat. A harmadik pedig, milyennek lát engem Isten. Van tehát egy külső kép, van egy belső, és van egy valós kép. Egy valóságos kép, mert az az igazi kép, amit Isten lát rólam. Az a valóságos kép. És a három között jelentős eltérés van. Az első tehát, hogy milyennek látnak engem az emberek. segít egy kicsit, hogyha megnézzük, hogy Nikodémust milyennek látták. Nikodémus, tudja valaki, mit jelent ez a név, hogy Nikodémus? Én se tudtam, utána néztem. Azt jelenti, hogy nép legyőzője, egy győztes, egy nagyon sikeres valaki, aki még egy népet is legyőz. Hadinép vagy nép legyőzője. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy Izrael népében a legelsők között ott van. Mert a tanítók között nagyon tekintélyes, nagyon komoly ember, benne van a főtanácsban, az a mai parlamentnek felel meg, a Knessetben, és ugyanakkor pedig azt is tudjuk róla, hogy egy tehetős és gazdag ember. Olyan piacképes szakmája van neked, milyen piacképes a te szakmád? Amiért sok pénzt kap, olyan tudással rendelkezett. Tudnék, a keleti országokban, aki tudta, hogy hol kell a kutakat ásni, hol kell vizet keresni, és ennek a tudományát, ennek a dolognak tudta, illetve birtokolta, az nagyon jól élt, illetve komoly vagyonra tetszett. Igaz, ez a Bibliában nincsen benne, de külső forrásokból tudunk ezekről. Tehát először is azt látjuk, hogy egy nagyon sikeres ember volt. Kívülről nézve mindenki irigyelhette, hiszen a legjobb képzést kapta, a legmagasabb szintű tanulmányokat tudta folytatni, ismerte Isten igéjét is. Nagyon fontos dolog, hogy ez nem egyszerűen egy világi tudás volt, hanem Isten igéjét ismerte, tanította. Itt mondja is az Úr Jézus, hogy te Izrael tanítója vagy. És érdekes, hogy közben mégis valamit nem tudott. Ez az értelmi tudás, vagy vallási tudás, ez a megszerzett tudás, ez nem volt neki egy lelki, egy Istennel kapcsolatos mély tudása. Sok mindent tudott, de egy dologra nem tudta a választ, hogy hogyan jut a mennybe. Erre nem tudta a választ. A zsidó vallásos rendszer, vallási rendszer sok ilyen választ adott, több választ adott, ő több ponton megfelelt az elvárásoknak, és mégse volt nyugalma. Először is ugye a zsidók úgy gondolták, hogyha valaki már a választott népnek a tagja, beleszületik Izrael körébe, akkor már Isten gyermeke. Ma ezt, ha áttesszük a mai viszonyokra, ha azt mondjuk, hogy valaki keresztjén, és megkeresztelték, sok helyen tanítják ezt, és sokan gondolják is ezt, hogy akkor már Isten gyermeke vagyok. Ugye nincs üdvösség, az egyházon kívül nincs üdvösség, ez kora első századoktól már, a későbbi katolikus egyház, de nem, még akkor nem katolikus, nem római egyház, már kezdték hirdetni, hogy az egyházon kívül nincs, de belül van, aki az egyház tagja. De vajon, ha valaki egy gyülekezetnek, egy felekezetnek a tagja, akkor már tényleg a mennybe jut? Van üdvössége? Van bizonyossága? Igazad van, Barna, látom, mondod, hogy nem. Így van, ez még nem. Önmagában az még kevés. És ennek az embernek belül volt egy kérdőjele, hogy nem elég. Nem elég. Ezért ment Jézushoz. Aztán tudjuk azt is, hogyha valaki a második újjászületés, itt újjászületésnek nevezték azt, ha valaki Izrael népéhez tartozik, vagy ha nem volt Izrael népéhez tartozó, de úgymond bekeresztelkedett, tehát prozelita lett, betért, akkor ezt egyfajta újjászületésnek tekintették. A másik ilyen volt, amit mi úgy hívunk, hogy konfirmáció. akkor ezt úgy hívták, ki tudja esetleg a zsidóknál, hogy hívják ezt a 12 éves korban, bár micvó, ugye? Ez egy hasonló dolog, amikor valaki megismeri a hitének az alapjait, és akkor a gyülekezet jelenlétében ott attól kezdve olvashatja ő a Tórát. Nálunk ugye elmondja a kikonfirmált, tegye fel a kezét a kikonfirmált. Nyilván olyanok, akik protestáns gyülekezetben nőtek föl, ott ez természetes katolikusoknál, hogy mondják ezt? Bérmárkozás. Ki bérmárkozott? Olyan is lehet, hogy van. Így van. Tulajdonképpen attól kezdve lesz valaki úgymond a gyülekezet felnőtt tagja, megvallja a hitét, attól kezdve úrvacsorázhat, vagy áldozhat, és hát ezt is egy ilyen, egyfajta újjászületésnek tekintették. De úgy látszik, Nikodémusnak ez se volt elég. És hadd mondjam, hogy nem elég az üdvösséghez. Ha nem történik valami belül, a szív mélyén, amit a Biblia újjászületésnek mond, akkor nem elég. És ezt ő is érezte. Aztán volt ilyen, hogyha valaki Isten rendje szerint köt házasságot, ez nagyon általános dolog ma a mai világban, hogy Isten rendje szerint köt házasságot. Eleve a nemekkel probléma van, mert már az, hogy két hetero különböző nemű kössön házasságot, már ezt is a modern ember megkérdőjelezi. Szomorú dolog, de nagyon súlyos probléma ez. De ha ezt nem is erre szeretném kihegyezni a dolgot, hanem egyszerűen arra, hogy Isten rendje az, hogy egy férfi és egy nő köt házasságot, és egy férfi egy nővel, és egy nő egy férfival él közös életet. Miből tudjuk ezt? Ha a Bibliát nem ismernék, akkor miből tudnánk ezt, hogy ez így van? Tessék? De most nem tudnánk a teremtési rendet. Jó, leegyszerűsítem a dolgot. Hány férfi és hány nő van a világon? Hány százalék? Milyen az arány? Tessék? Fele-fele, 50-50. Jó. Bizonyos, lehet egy kis eltolódás, de tudjátok-e azt, például érdekes dolog nagyon, hogy amikor a világháborúk idején több millió férfi meghalt, rövid időn belül, utána a háború után sokkal több fiú született, és helyreállt az egyensúly. Tehát, hogyha most nincsen hitem, nincsen Bibliám, nincs semmi, pedig van, nagyon egyszerűen mondja azt a rendet, hogy mi a rend. Elhagyja a férfi apját és anyját. Ugye, tehát nem marad szingli, vagy nem marad otthon a papa-mama hotelben. 40 éves koráig, aztán akkor kap szórakozásra egy kislányt, és akkor úgy el lesz, de már gyereket nem vállal. Nem. Elhagyja apját és anyját, a nő is, és ragaszkodik feleségez, vagy fordítva. Ragaszkodik a férjéhez. Egy-egy, ugye? Na most ezt a csodálatos rendet, aki Izraelben is betartotta, és hűséges volt a házastársához, azt mondták, hogy ő ugye megfelel Isten követelményeinek, ez egyfajta újjászületés, hogyha a rabbi előtt összeesküdtek, vagy megesküdtek. Tehát mondjuk így, hogy egy mai viszonyok között egy normális keresztény életet él, akkor megint egy megerősíti, hogy rendben van az életed, Istennel békességbe vagy üdvösségre jutsz. De nem elég. Nem elég. Nagyon sok fiatal, lehet, hogy most valami érzékeny pontra tapítok, nagyon sok fiatal, a vallásos, a kereső, talán hívő fiatal hegyezi ki arra, még a hitét is, hogy jó házasságot akar kötni. Tehát meg akarja találni a társát, és szinte alkut köt Istennel, vagy azért keresi Istennel a kapcsolatot, hogy ezt a dolgot el ne rontsa. Ugye? Na de ez önmagában kevés. Hiába találsz egy jó házastársat, hogyha a kárhozatra juttok. Sokkal mélyebb kérdésről van itt szó. És Nikodémus ezen a ponton is túl volt, és hát még a törvény ismerete és a többi megerősíthette volna abban, hogy ő rendben van, de nem volt rendben az élete. Nem volt rendben az élete. Ez a külső kép, amit láttak róla az emberek, ez ugyan nagyon, nagyon tetszetős volt, és nagyon, nagyon szép volt. Sikeres ember volt, gazdag volt. Talán ma, ha látnák, akkor egy ilyen, mi a legnagyobb, Emel Mercivel járna, tudjátok mi az Emel Merci. De ha ütközik egy Suzuki-val, akkor lehet, hogy a másik ember meghal. Most hallottam egy ilyen esetről, megdöbbentő. Tehát őrült ugye nyilván, hogy ő volt a nagyobbikban, és nem ő halt meg, de a kiskocsiban levő. Ezzel nem azt mondom, hogy ne legyen terepjárótok, mert hogyha a tanyára kell menni, akkor nem tudtok ki, ha kell a négy kerék meghajtás. De biztos, hogy egy csodálatos házban lakott, mindenki irigyelte őt, de valami hiányzott neki. Valami nagyon hiányzott neki. És milyen jó, hogy Jézushoz ment, és elkezdte kérdezni az Urat. Igaz, hogy egy kicsit mellé beszélt, azt látjátok, majd még egész héten erről fogunk az egész történetről beszélni. Elkezdte dicsérni, és próbált, hogy na mi tudósok, beszélgessünk, te rabbi vagy, én teológiai tanár, kezdjünk el egy kicsit itt beszélgetni, Jézus rögtön a lényegre tapintott. És mondom, ez még visszatér, de megmondta neki, hogy valami nagy baj van nálad, mert ha nem születsz felülről, Istentől, akkor nem láthatod meg az Isten országát. És hogy te ezt nem tudod? Hogy te nem tudod? Neked ezt tudni kellene. Az Ószövetség egyértelműen beszélt arról, hogy szükség van a Messiásra, szükség van a megváltóra, szükség van az Istennel való kapcsolatra, hogy rendezni kell a bűnöket. És valahol ez a vágy ott volt Nikodémusban, ez hajtotta őt, és ugyan titokban, mert nem akarta kockáztatni azt az egzisztenciát, azt a tiszteletet, azt a pozíciót, amiben volt, nem akarta kockáztatni, úgy sutyiban, úgy titokban elment Jézushoz. De még ez is jobb, mint hogyha nem ment volna el. És hadd mondjam azt, hogy nem tudom, hogy hogyan, milyen indítatásból, hogyan jöttél, de jó, hogy itt vagy, mert Isten igéje arról fog beszélni veled, hogy mi nincs rendben az életedben, és hogy minek kell helyre kerülnie. Hogy felülről születtél-e már, és hogyha nem, akkor hogyan történhet ez meg, hogyha meg már igen, akkor miért nem működik, ha nem működik a keresztény életed, és ha működik, akkor hogyan tud még jobban működni? Hogyan tudna Isten még jobban használni abban, ami az ő terve a te életeddel? Hogy azt éld meg, hogy már itt a Földön elindul az a folyamat, amit üdvösségnek nevezünk. Nem a halál után fog kezdődni, hanem már itt szoros kapcsolatban lehetsz az Úrral, és úgy használ, úgy kezében tart, és megáldja az életedet, és kiárad az ő öröme az életedben. Nem valami felszínes rajongó öröm, hanem egy nagyon komoly, mély öröm, amikor a nyomorúságokon, a szenvedéseken, a nehézségen keresztül is az Úrral, mint egy kőfalon átugrasz, és mehetsz, és harcolhatod, vívhatod a harcodat. Erre ad lehetőséget. Az első kérdésem, hogy fontos-e neked, hogy milyen a külső életed? Milyennek látnak az emberek? Vagy milyen vagy kívülről? Hát egy lánytól kérdezem, fontos? Persze, hogy fontos. És egy fiútól kérdezem, fontos? Hogy nézek ki? Fontos. Persze, hát akkor múlt héten volt itt egy testvér, fölállt, és fiúk is, lányok is, így, egy nagy dörrenés volt. Nyíregyházáról jött, így, ilyen, egy ilyen erős, izmos ember. Mindenki megcsodálta. Nagy, 40-es, 50-es, nem tudom hányas, bicepszet meg minden, ugye? Tudjátok, kire gondolok? Tudjátok? Na, ki? Ugye? Nem? Az István. Igen. Hát ő megmondta, mit akartok, vagy mit hurraktok itt? Igen. Szerény ember. Persze nem csak erről a külső, mit megteszünk azért egyrészt, hogy ez egy apróságnak tűnik, de mit megteszünk? Ne gondoljátok, hogy csak a lányok állnak a tükör előtt órák hosszat, a fiúk is. Itt nem tudom, most nem látok ilyen hatos, taftos fiúkat, de múlt héten is voltak, hogy úgy álljon az a séró, ugye, hogy megfelelő. Nem tudtad, mi az a hatos taft? Nem tudtad? Nem csak a lányok használják, mert mondta valaki, hogy ez akkor valami nitro, vagy milyen, mi az a... Na, most már tudjátok, miről beszélek, ugye? Igen. Nálunk annak idején, amikor én ifjú voltam, most csak fiatal vagyok, de annak idején ifjú is voltam, és akkor az volt, hogy bajesz, így ugye a fület ne lehessen látni a fiúknál. Hát most, hogyha ránéztek egy ilyen képre, nagyon furán néz ki, és hát a gyerekek, amikor nézték ezeket a régi képeket, mosolyogtak, hogy apa, ez te vagy? Érettségi előtt még. Aztán akkor, na mindegy, nem mesélek, mert akkor inkább térjünk az igére vissza. De számít, ugye, a külső. Aztán később már számít az, hogy milyen egyetemre járok. Sokan csak ezért mennek, hogy megbecsüljenek. Hát most azért minimum egy egyetem. Minimum egy egyetem. Vagy egy lány, amikor azt mondja, hogy na hát ennek a fiúnak még egyetemes, és amúgy jól néz neki, meg okos is, meg hívő, na de hát nincs egyetemi végzettség, hát most. Vagy fordítva. És akkor válogatnak. Mert valami külsőt, valami olyat keresnek, amit a világ diktál, hogy ez az érték. Ez valami nagyszerű, és fontos, tényleg én nem mondom, hogy legyetek slendriának, és nézzetek ki rondán, mert ez tényleg nem. Isten teremtett egy külsőt, adottságokat, és a maga nemében mindenki szép. Ugye? Főleg, ha annak tetszik, aki őt szereti, akkor miért kell a többinek, kit érdekel, hogy nekem is mondták, hogy ne legyen szakállam. Mert azt tetszik az embereknek. Mondtam, a feleségemnek ezt tetszik, akkor lesz szakálva. És kit érdekel? Egy embert kérdezek meg, hogy neki mi tetszik. És azt mondta, hogy ne borotváljam le, hát akkor rajta. Ennyi. De amikor azt mondták a főiskolán, hogy nem mehetek szolgálatba vagy dolgozni, ha nem borotválom le, másnap le volt borotválva. Mert azért azt nem akartam, hogy kirúgjanak a főiskoláról. Értitek? Tehát ez fontos. Pontos, mindennek a maga helyén meg kell lenni, de itt azért ez a külső, ez nem csak egy ilyen fizikai külső, hanem hogy mit érek el az életben, mit mutatok fel az életben, mi az, ami miatt, amire értékelnek engem az emberek, és én magamat is ezért tartom fontosnak, hogy mennyi van a bankszámlámon, hogy milyen autón van, milyen házam van, mekkora családom van, egyszerűen külsőleg, emberileg min van. De ez önmagában nem elég ahhoz, hogy itt a földi életben boldog legyen az ember, és különösen nem elég ahhoz, hogy az Isten országába, az üdvösségre bejussak. És arról majd beszélünk, hogy az üdvösség nem majd a halálunkkal kezdődik. Nem akkor kezdődik az Isten országa, hanem akkor kezdődik, amikor Istennel megbékélek. És az ő lelkét adja nekem, majd erről a héten még lesz, a hétvégén még lesz szó. Na és akkor nézzük meg, hogy milyennek látom én önmagamat. Tehát milyen az én belső képem önmagamról, vagy milyen a te belső képed önmagadról. Egyezik ezzel a külsővel? Elégedett vagy vele, vagy nem? Vagy látsz már olyan tulajdonságokat, amit más nem lát? Belül. Tudsz olyan dolgokat, amit a a munkatársaid, a feleséged, a férjed, az osztálytársak, a családtagok nem tudnak. Csak te. Ugye vannak ilyenek? Nem biztos, hogy annyira szép dolgok ezek. De az ember azért, hadd mondjam, hogy részrehajló, és én is az voltam, és az vagyok. Tehát igyekszem magam kicsit jobbnak látni, mint amilyen vagyok valójában. Ugye? Hogy van ez nálad? Hogy van nálad? Nem kell rá most így válaszolni hangosan, csak egyszerűen gondolkozzunk el ezen. Milyennek látod önmagadat? Nikodémusnál a külső kép és a belső eltért. Mi árulta el? Az árulta el, hogy az egész élete ugyan egy nagyon sikeres és nagyon irigylésre méltó élet volt, de mégis másokat tanított arra, hogy hogyan kellene gondolkodni az életről, hogyan kellene élni az életüket, Isten útját hogyan kellene járni, és ő mégsem volt nyugodt, mert tudta, hogy ő nem részese az Isten országának. Honnan tudjuk ezt? Hogy ez volt az ő fő problémája. Nem mondta ki. Onnan tudjuk, hogy az Úr Jézus mondta neki, hogy ez a te fő problémád. Mert az Úr Jézus nem igényelte, hogy bárki őróla, az emberekről valami képet odaadjon, vagy elmondja, hogy ő kicsoda. Hanem ő tudta, és tudja ma is. Amikor Isten rólad beszél, akkor ő tudja, hogy te ki vagy. Amikor neked rólad beszél, vagy nekem rólam beszél, akkor ő tudja, hogy mi van a szívem mélyén, hogy mi a helyzet velem. Nagyon nagy kérdés, hogy őszinte vagyok-e, vagy őszinte vagy-e magaddal szemben, vagy csak a pozitívumaidat látod, illetve azokkal számolsz. Igyekszünk a jó tulajdonságainkat előtérbe helyezni, a rosszakat meg valahogy tusolni. Így van? Hát én legalábbis gondolom hasonlóan a helyzetünk, persze lehet, hogy ti kivételek vagytok, de én nálam ez így volt, és így van. És most nem akarom az időt nagyon húzni, nagyon izgalmas kérdés az, hogy milyennek lát engem az Isten. Ez a legfontosabb. És azért jó dolog olvasni ezt az igét ennek a hétvégének a kezdetén, mert az Úr Jézus rögtön elkezd beszélni Nikodémussal, és azt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod, hogy hogyan lehet az üdvösségre bejutni? Hát, te nem vagy ott az üdvösség állapotában, és nem tudod, másoknak se tudod elmondani. Az Úr Jézus látta ennek az embernek a valódi lelki állapotát. És látja azt is, hogy te élsz, vagy halott vagy lelkileg. Mert itt ugye ez a fejezet, majd végigolvassuk, ebben a fejezetben arról is szó van, hogy ha valaki nem születik újonnan, akkor azon az Isten haragja marad rajta. Aki nem születik újonnan Isten lelkétől, azon rajta marad az Isten haragja, vagyis rajta van eleve az életünkön az Isten haragja. Valaki azt mondja, hogy na hát ez nem biztos, hogy igaz. Akkor kérdezem, hogy ha valaki elkövet egy bűnt, akkor azzal kivívja-e Isten haragját? Ha csak egy bűnt követel. Szerintetek van? Igen? Kivívja? Igen? Na mondjátok, egy bűnnel nem, azt mondja Barna, egy bűnnel még nem. Hány bűn kell ahhoz, hogy Isten ítélete lesújtson egy emberre? 10 elég? 10 is kevés. Látom, Barna, te alkudozni akarsz velem. Most akkor mennyi? 10 vagy 20? Mondj egy számot. Vagy egy is elég? A Biblia azt mondja, hogy ha már egy valaki egy törvényt megsért, az az egész megrontásában bűnös. Hadd mondjam el, hogy rossz hírem van, egy is elég. Egy is elég. Na most egy kicsit hadd vigyelek vissza a gyerekkorba titeket. Volt-e valaki 5 éves is köztetek? 5 éves. Tegye föl a kezét. Volt? Én voltam. Jaj, hát azért mondom, hogy mozduljatok meg, álljatok föl egy kicsit, mert már elaludtok, álljatok föl egy kicsit, és azt az éneket, hogy Tégy Uram engem áldássá, lelked úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhová küldesz ajkamról, zengen az új éjjel. Tégy Uram engem áldássá, hogy sok a bús élet. Foglaljuk helyet. Hát mindenki volt 5 éves, és körülbelül erre az 5 éves korra vissza tudunk már emlékezni. Azért kérdeztem, azért nem mondtam, hogy 3 éves, vagy én emlékszem az első olyan, hogy már a számot is megjegyeztem, 1963. Én 57-ben születtem, 63, tehát akkor 6 éves, jó, 5-6 éves kor, de a korábbiakra is csak számokra nem emlékszem, de ugye ezért korábbi dolgokra emlékszem. És szerintetek egy 5 éves gyerek követe el bűnt? Nem, ugye? Nem, 5 éves nem. Nem, hát van, aki azt mondja, nem, 5 éves nem. 2 éves követe el bűnt? 2 éves, hogyan már? Hát, 2 éves. Nem rúgja orba a testvérét?
Van testvére.
Ha van testvére.
Nem mutassa, hogy van a középpontban.
Virág, nem akarok ilyen mély családi titkok beavatni embereket, de az én bátyám és a másik bátyám ilyen 2 éves korban úgy összeverekedtek, hogy eltörte az orrát a kisebbik, vagy a nagyobbik a kisebbiknek. Hát igen, jó. Ezt így tudtuk, úgyhogy én 3. gyerekként már nagyon húztam magam, hogy én István bátyámmal én nem fogok konfliktusba keveredni, mert akkor nekem is lesz haddelhat. Tehát jó, 5 éves korra állapodjunk meg, hogy... Na de mondta annak a gyereknek, az én édesapám vagy édesanyám mondta az Istvánnak, hogy figyelj, ha nem tetszik, akkor jól vágd orrba is akkor. Mert vannak szülők, akik tanítják a gyereket, beiratják karatéra, meg mit tudom mire. Megjegyzem, nem egy olyan semleges dolog ez a karaté. Egy férfi hétről jövök, Zoli is ott volt, és komoly lelki nyomorúságból szabadult valaki, aki 8 évig karatézott, és ez olyan lelki állapotot idézett elő, egy olyan erőket használt ebben, ezt mint felismerte, hogy olyan démoni, sátáni erőket vett igénybe. Mindig meghajoltak a terem előtt, meg a teremben, ugye, a szellemek előtt. Csak visszatérek innen, mert nem ez a témánk, de szóval tanítják a gyerekeknek már, de ha valaki nem is tanítja még, hogy legyen agresszív és verjen vissza, stb., a szülő semmit nem szólt, ott van. Máté mondhatná, Sámuel, hát az én unokám a legaranyosabb unoka a világon, a legaranyosabb gyerek, már magzatkorában is a legaranyosabb volt, már énekeltek neki, meg minden, meg a cuki. Ugye? Na most mondd meg nekem, Máté. És van olyan, hogy azt mondja, hogy nem. Van olyan, hogy kierőltet valamit, hogy akaratával szembeszegül a szüleinek. Ott van a bűn az életében. Nehéz ám ezt így beismerni, csak azt kellene mondanunk, hogy csirájában, ugye? A csirája ott van már, és aztán lassan kezd kinőni. De 5 éves korban, gyerekek, 5 éves korban már nem csira van, már gyümölcsök vannak, csak rothadt gyümölcsök. 5 éves korban. Na, állapodjunk meg egy dologba. 5 éves korra hány bűnötök volt? Hú, mi ez a hú? Jó, 5 éves korban 1 nap 1 bűn? 3. A Lacinak 3. Húha.
Hú, Laci, rosszérek voltam.
5 éves korban már volt, ugye, ha ezt így most, bocs, hogy ezzel egy kicsit játszok, de gondoljuk végig, hogyha 5 éves korodtól minden nap csak egy bűnt elkövettél, akkor egy évben egy bűn egy nap. Hát az ugye egész jó nap, ha csak egy bűn egy nap, ugye? De ha egy bűn egy nap, az 365. És ki hány éves? Van itt 25 éves? Akkor az ugye plusz 20. 20-szal szorozd meg.
Sok.
Na, ne. Számolt ki, légy szíves. Na, mennyi?
7200,
ugye? Durván. 7200. Jó? Na, de hogyha ez most 2, akkor azt szorozd meg 2-vel. Az 14000. Ha 3 egy nap. Mert csak háromszor toporzékoltál, vagy háromszor mondtad anyák, hogy nem eszem meg azt a babfőzeléket, de nem tudom mit, és keményen. Annak a kornak, értitek, 5 éves úgy tűnik nem egy nagy ügy, túlmegyünk rajta, túlsiklunk rajta, hogy hát az nem gond, de az ő élethelyzetének, vagy az én 5 éves korú élethelyzetemnek megfelelően egy nagyon komoly konfliktus. Szembesegülés, lázadás, szembefordulás, engedetlenség. Például emlékszem, hogy ordítottam, de torkom szakadtából. Úgyhogy már nem bírtam abba hagyni. Tehát, ha ezt vesszük, akkor már ezrekbe lehet mérni. És azt mondtuk, hogy egy elég a kárhozathoz. De nem is arról van szó, hogy ezért jut az ember kárhozatra, hanem ez csak egy gyökérből kinő valami, egy állapotból kinő valami, és jelzi, hogy rossz az az állapot. Ugye? Tehát, hogyha a földből bodza nő ki, és nem paradicsom, akkor tudom, hogy ott a gyökér az egy bodza, ugye? Vagy egy gazt mondok, de tehát, hogy az nem fog teremni paradicsomot, ugye? Hanem annak más a természete. És azt fogja teremni, ami az ő természete. És erről van szó, hogy ez a bizonyos gyár ontja a termékeket, vagy az a bizonyos fa ontja a gyümölcsöket. És ezt mondja a Biblia rólunk, tudjátok, hogy az ember ezt a természetet örökölte, ezt kapta, ezt hozza magával, amikor megszületik. Tőlem a Máté hiába való bűnös természetet örökölt. Az ő gyereke tőle hiába való bűnös természetet örökölt. Ha visszamegyünk egészen, akkor a Biblia ezt elmondja, hogy Ádám és Éva viszont nem voltak bűnösek, de elszakadtak Istentől. Szembefordultak az ő parancsával, és ezért elszakadtak Istentől. És attól kezdve, hogy ez megtörtént, a sátán uralma alá került az ember élete, és mivel ez alatt az uralom alatt van, a sátánra a következő a jellemző. Egyrészt hadd mondjam, hogy nem ilyen Krampusz figura, aminek a gúny lapokba szokták ábrázolni, hanem egy nagyon nagy intelligencia. Egy erős szellemi lény, az embernél 100-szor erősebb, vagy 1000-szer, nem lehet kifejezni számokban. De ami jellemző rá, hogy a hazugság atya embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát arra törekszik, hogy az embert a kárhozatba magával vonja, magával rántsa és ott tartsa. És ebbe az állapotba születünk bele. És hogyha azt mondaná valaki, hogy oké, de én megpróbálom a jó cselekedeteimmel kompenzálni ezt a évi mennyit mondtunk? Minimum 300-400 bűnt. Tehát akkor legalább annyit kellene jót tenni, mint minimum 300 jó cselekedetet. Tehát nincs annyi vaknéni, akit átvezethetnék mert ez volt az úttörőknek az egyetlen példa, hogy az úttörő, ahol tud segít, átvezeti a vaknénit a zebránál. De hiába tesz valaki jót, azzal eltörlődik a rossz. Tehát, hogyha te egy rossz dolgot tettél, azzal eltörlődik a jó? Vagy jóval el tudod törölni a rosszat? Megmarad az is, nem? Lehet, hogy valami jót próbálsz tenni, de nem törli el a rosszat, meg nem történté tudja tenni. Ha kiabáltál az édesanyáddal, visszakiabáltál neki, utána meg felporszívózott a szobát, akkor már nem kiabáltál? Vagy hogy van ez? Tehát értitek, hogy az ember azt hiszi, egy hazugságban van, hogy valami általa jónak gondol dologgal majd eltörli a rosszat. Tehát nem lehet. Nem lehet jóvá tenni. Ha valaki ellopott valamit, visszaadja attól, már nem lopta el? Ellopta, csak próbálja vagy rendezni. De megtörtént, azt nem lehet meg nem történté tenni. És hát ez, amit Isten lát az életünkről, hogy milyen állapotban vagyok. És itt azt mondja, hogy mind addig, amíg felülről újra nem születek, ugye az ember a halálba belekerült, először élt az ember, Istennel jó kapcsolata volt, élő kapcsolata. Ez tönkrement. Ezt úgy mondja a Biblia, hogy lelki halál. És amíg újra nem születik Istentől, addig ebben a lelki halálban van. És erről beszél Nikodémusnak az Úr Jézus. És ha a reformációra gondolunk, ez volt az a csoda, ami megtörtént. Luther Mártonnál, meg azoknál az embereknél, akik kézbe vették a Szentírást, és úgy olvasták, nem csak úgy, mint egy filozófiai vagy egy történelmi művet, hanem úgy olvasták, hogy ez Isten szava én hozzám. És mennyit küszködött ez az ember, ez a Márton testvér, tudjátok? Azért, hogy rátaláljon a kegyelmes Istenre, aki őt nem csak elítéli, nem elítéli a bűnei miatt, hanem aki megbocsátja a bűneit. És nem ismerte, amíg fel nem ismerte Krisztusban a megváltót, addig teljesen nyugtalan volt, mert tudta, hogy ez nem használ neki. Hiába alszik a kövön itt, hogyha most gondoljátok el, azt mondanám, nem fekhettek ágyba, mert a tegnapi bűneiteket úgy kell kompenzálni, hogy ezen a hideg járólapon fekszünk egész éjszaka, takaró nélkül itt ruhástól. Azon kívül a szerzetes rendben előírták neki, hogy naponta 20 vagy 30 vagy 50 vagy 100 imádságot kellett elmondani. És akkor összegyűltek, nem is tudtam, de ez így volt, hogy ilyen papírokra voltak fölírva az imádság előírások, hogy mennyit kell, és akkor összegyűlt neki, mert dolgozott, stb. És akkor egyszer csak összegyűlt neki, akkor félretette a munkát, és akkor éjjel-nappal imádkozott. Majdnem belehalt. Nem evett, nem, és éjjel-nappal csak mondta az imákat, mormolta az imákat. Mert ezt úgy gondolták az emberek, hogy így lehet kompenzálni azt a bűnt, ami belülről megfeszítette. És zavarta a lelkiismeretét, értitek? Mert nem csak arról van szó, hogy hát Isten azt mondja az én dolgaimra, hogy bűnös vagyok, hanem engem is zavar. És ha nem hinnék a Bibliában, van egy belső bizonyíték, a lelkiismeretem. Ugye? Amit lehet azért elnémítani, eltompítani, de mégiscsak zavar. És bizonyságot tesz, vagy tanúskodik arról, hogy van bűn, van probléma az életemben. Hogy meg kellene békélni Istennel. Szembesültél-e már ezzel az üzenettel, Isten üzenetével? Hogy lelki értelemben mi van az életeddel? Milyen állapotban vagy? Van-e már új szíved, felülről születtél-e már, vagy még nincs? És ez az első lépés azt felismerni, hogy Isten milyennek lát. Hogy meglátom, hogy nem, én még a bűn állapotában Isten nélkül élek. Vannak külső dolgok, amik miatt sokan még vallásos szempontból is irigyelhetnek, mert a szüleim hívők, vagy járok olyan helyekre, ahol hívők vannak, és barátaim vannak, meg minden. Lehet mondani, de ez önmagában semmi. Csak akkor kerül helyre az életed az üdvösség szempontjából, hogyha felülről Istentől fogsz születni, vagy ha ez már megtörtént az életedben. Isten beavatkozott ebbe az elveszett állapotba, az emberiségnek ebbe az állapotába, és elküldte az ő egyszülött fiát. Az Úr Jézus eljött ebbe a világba, hívta az embereket az Isten országába, megtérésre hívta őket, arra, hogy, hogy adják oda az életüket bűneikkel, mindennel együtt, és aztán feláldozta magát a kereszten, meghalt a te elveszett életedért, magára vállalta a te bűnös életedet is. És talán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy miért kell erről beszélni? Miért kell a bűnről beszélni? Már megint mit kell zaklatni az embereket? De hát ha valaki nem tudja, hogy mi a helyzet vele, akkor belealszik a halálba. És azt gondolom, hogy ha valaki egy égőházban szól annak, aki ott alszik, és megrázza, és megrángatja, hogy fölébredjen, akkor azért azt hiszem hálásak lennénk. Egy Németországban egy fiatalemberrel beszélgettem, és ő mondta el, hát én nem is gondoltam, hogy ilyen létezik, ugye a német ilyen paraszt birtokokon, vagy farmokon, nevezzük farmoknak, láttatok ilyen Bauernhofokat, házakat, úgy van kialakítva egy ház, hogy alul vannak általában az istállók és az állatok, és fölül meg a lakórész. És egy ilyen házban lakott, és egyszer egyik éjszaka arra ébredt föl, hogy égeti valami a nyakát. Az arany nyaklánc. Körülötte már minden lángolt. Olyan mélyen aludt. A nyaklánc átvette ugye a hőt, és az ébresztette föl. Tehát egy ilyen helyzetben, ha valaki fölébreszt, akár úgy, hogy megrángat, azért azt mondom, hogy kösz. Nem az, hogy hagyjál már békén aludni. És hát ő még ki tudott ugrani az ablakon, és nem volt olyan magas az épület, meg menekülni tudott, de már nagyon, nagyon az utolsó pillanatban, és hát csodával határos módon megmenekült. Tehát amikor a bűnről van szó, akkor azt jelzi Isten igéje neked, hogy ember, ég körülötted a ház, baj van. És ez a kis utazás az 5 éves korig, meg attól mostanáig, ez csak arra volt jó, hogy egy kicsit gondold végig, hogy az is jelzi, lángolnak azok a bűnök. Ezek csak olyan, mint a karácsonyfa fények, ugye, hogy így felvillannak, és valami jelzést adnak. Jelzik, hogy baj van. De Isten nem akarja, hogy elveszél. Hát itt lesz ez a csodálatos ige. János 3-ban mi az a csodálatos ige? Héti, mi az? 3:16, mondjátok. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ez az evangéliumnak a lényege. Ezért jövünk el ide, hogy ha még ezt nem hallotta valaki, és nem lett valóság az életében, akkor meghallja. Hogyha valaki ezt már meghallotta és életre kelt, akkor meg azért hozza a barátait egy ilyen hétvégére, hogy ők meghallják. Mert milyen felelőtlen dolog lenne az, most látjátok ezeket a szegény embereket ott a földközi tengeren próbálnak átjönni, és hányan belefulladnak a vízbe. Brutál, nagyon, nagyon megrázó. Ugye, és hogyha te egy ilyen helyzetben lennél, és téged már kihúznak a mentők, és akkor oda beülnél a hajón, a jacuzziba, és téged nem érdekel, hogy fuldoklik a többi, de már én már megmenekültem. Na, ilyen lenne ez a keresztjén wellness, ugye? Így hívom azt, aki wellness keresztjén. Nem azért, mert van egy jó háza, amiben van egy jacuzzi, értitek? Mert legyen, én miattam lehet, persze nem tudom, de nem ez a probléma, hanem az, hogy akár van wellness a házamban, akár egy albérlet utolsó kis, egy 5 négyzetméteres albérletben lakom, de ha nem törődöm azzal, hogy a másikak elvesznek, akkor wellness keresztjén vagyok. Csak magammal törődök. Engem annak idején, amikor a teológiára mentem, a kedves teológus társaim mondták, hogy ja, nem kell megtérni, csak naponta kell mindig megtérni. Hát nem kell, tehát a naponkénti megtérés, nagy okosok, Márti tudja, miről beszélek, A nagyokosok rögtön mondták, hogy nem kell megtérni, mert naponként kell megtérni. És mondom, hello, figyelj, mikor tértél meg legutóbb naponként egyszer? Tegnap? Jó, nem naponként kell megtérni, ne beszélj a megtérésről. De itt jön be a valóban naponkénti megtérés. Kedves hívő testvéreim és barátaim. Ha egyszer te Krisztust az életedbe fogadtad, és kiemelt a kárhozatból, és az üdvösség ajándékát adta, akkor úgy járod az utad, ahogyan ő elvárja, és abban forgolódsz, és arra koncentrálsz, amire ő elhívott. És ilyen értelemben neked, nekem, aki most még nem ismeri az Urat, nekem, aki 31 néhány éve ismerem, ugyanúgy szükségem van erre a megújító szóra. Az Isten élő igéjére. És ez 500 évvel ezelőtt is megújította az emberek életét, és ma is. És ma is életben tartja a hívőket. Nehogy azt higgyétek, hogyha valaki megtér, akkor attól kezdve már minden happy, és ő már, akkor neki nem lesznek gondjai, csak lesz Krisztusa. Értitek? Lesz Krisztusa. Ha elesett, fel tud kelni, és van új kezdés. És lehet, hogy nem esik el, mert kap erőt, hogy ne essen el. És a fölkelés kicsit depi, szoktatok kicsit depik lenni? Kicsit fölkel, nem is lenne jó fölkelni most itt. Hú, de jó lenne még egy kicsit. És akkor a hívő Isten gyermeke fölkel, és azt mondja, Uram, gyönge vagyok, adj hitet. És vesz egy mély levegőt, lefut 5 kilométert, de lehet, hogy nem, csak kimegy a mosdóba, megmosakszik, és elindul, és teszi a dolgát. És a munkatársa megkérdezi, hogy figyelj, Péter, neked honnan van erre erőd? És akkor azt mondja, az Úr adott ma erőt. Te hogy bírod, hogy ezt is, azt is mész? Az Úr adott hozzá erőt. És áttéled. És nem az lesz, hogy magadat, a melledet vered, hogy én milyen nagy hívő vagyok, hanem azt mondod, hogy van Krisztus. Jézus Krisztus itt van az életemben. Ő könyörült meg ezen a mai reggelen, mert különben lehet, hogy föl se keltem volna. Kicsit depisztem volna, behúzom a spalettát, aztán aludjunk még egy kicsit. De ő ad erőt, ad szeretetet, ad örömöt, ad türelmet, ad célokat. Micsoda célokat ad. No, hát ezen a hétvégén is nem is húha, meg kell nézni, az idő elszaladt, le kell zárnom. Az a nagy kérdés, hogy te hogyan reagálsz Isten szeretetére. Mert az a szeretet, ami Istentől felét fordul, az nem majom szeretet, amikor azt mondja, hogy jaj, drága kisfiam, te ha akármilyen vagy, te üdvözülni fogsz, mert és akkor közben meg a kárhozatra, hogy az igazságot mondja. A lélek igazságot szól. Mi az igazság? Egy, hogy én bűnös vagyok, és mi a második igazság, hogy Krisztus meghalt értem. De ha én nem, az első igazságot nem tudom, hogy én bűnös vagyok, akit halálra ítélhet, vagy ítélt Isten, akkor mit kezdek a bűnösök megváltójával, ha nem tudom, hogy én bűnös vagyok? Ezért kell erről beszélni. Luther Márton azt mondta, a törvényt és az evangéliumot kell hirdetni. De először a törvényt, ami elítél, és utána pedig az evangéliumot, hogy Krisztus meghalt a bűnösökért. Csodálatos üzenet. Most aki evangélikus, vegye magára, aki meg református az is, meg aki katolikus, az ne. De az is. Mindegy. Ha ez az üzenet szólna, akkor nem itt tartana a népünk, meg az egyházunk. És mi az, ami meggátol minket abba, hogy ez az üzenet szóljon? ma 60, nem, 50 férfi, 48 összesen, de még valaki bejött, jó, nagyjából 50 férfi volt ott Biatorbágyon, ahol hangzott ez az ige, és az ige hirdető ezt mondta: ha ez az 50 férfi mind az Úr útján engedelmesen járna, akkor az országunk nem tartana itt, ahol vagyunk. Értitek? Ki mondta azt, hogy téged az Úr nem akar odállítani 50 ember elé? Hányan vagyunk itt most? 50-en. Na, egy kis matematika megint. Az hány ember? És hogyha 8-szor egy évben adnál 8 hetet az Úrnak, 8 hét végét, ja, kevés a szabadság? Vagy az egyetemről nem engednek el egy hétvégére? Nem adnál oda 8 hétvégét az Úrnak? Hogy azok az emberek ne halljanak meg, akiknek neked kellene hirdetni? Nem adnál? Na de hogyha így kapaszkodsz, és magadnak tartod meg, meg tudod tartani az időt, az energiát, meg tudod őrizni magadnak, a tied lesz. Volt egy gazdag ember egy faluba. Voltak marhái, nem tudom, 10-20, bika, tehén, minden, földjei. Juhai, minden volt. Öregedett, már közeledett a halálhoz, és a végrendeletébe azt mondta: engem, amikor fölravataloznak, úgy ravatalozzatok föl, hogy a kezem legyen kinn a koporsóból. A faluba mindenki lássa, hogy üres kézzel megyek el. Lehet, hogy ma nem egy, neked egy, nem egy, egy bika vagy egy borjú az érték, mert nem az. De mi az, amihez ragaszkodsz? Amit elveszítesz akkor, hogyha az Úrnak odaadod az életedet. Ugye micsoda titok ez? Aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Lehet, hogy ezek az üzenetek még kicsit idegenül hangzanak, vagy furcsán, de milyen csodálatos Istennek az igéje. Amit te úgy érzel most, hogy fejtetőre, vagy nem igazán érted, az, ha megfordul az életed, akkor helyére kerül, ugye? Mert nem az van rossz, nem az a érthetetlen, amit Isten igéje mond, hanem az én, aki befogadom, nem tudom megérteni. A megtéréskor megfordul. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönöm neked, Uram, hogy jó terved van az életünkkel, mert nem akarod, hogy elvesszünk, hanem örök életünk legyen. Nem akarod, hogy a földi életünk hiába valósággal teljen, hanem hogy a te országodnak hasznos tagjai legyünk, és közben átéljük azt az örömet, amit eredetileg az embernek szántál. Átéljük azt az elrejtettséget és békességet, amit eredetileg az embernek szántál, amit nekem is szántál, mindannyiunknak. Köszönöm, hogy ezért hoztál erre a hétvégére bennünket. És köszönöm, hogy a te lelked csendben, szelíden, határozottan az igazságról beszél nekünk. Kérlek, hogy ebben a ma esti csendben is az éjszakában hadd tudjunk rád figyelni, meghallani ezt a halk hangot. És add meg, hogy engedjünk a te szavadnak, hogy ne álljunk ellene. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy értünk jöttél és haltál meg a kereszten. Amen. Énekeljünk egy éneket.